Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Richárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában a skandináv országokról fognak hallani itt a Világszámban, az Inforádióban, és először Norvégiával kezdjük, majd elmegyünk, és egy kicsit Dániában és Finnországban is kalandozunk, és talán Svédországra is marad még idő. Majd izgalmas gasztronómiai élmény is lesz szerintem ez a mostani kalandozás, hiszen a bálna sztéktől a rénszarvas szívig sok mindent megkóstolunk képzeletben, úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!
Világszám. Úti könyvek helyett.
A norvégok a világ legboldogabb emberei közé tartoztak mindig is. Nagyon sok kutatás bizonyította azt, hogy az utóbbi időben a norvégok igencsak jól érzik magukat a bőrükben. Nem csoda, hiszen az életszínvonal magas, sok pénz jut a szociális feladatokra és az oktatásra, és hát, hogy mi ennek az oka? Nos, elsősorban az olaj. Mert hogy a 60-as években elkezdték nagy gyorsasággal kiaknázni az olaj lelőhelyeket, és hát azóta a norvégoknak igazán gondjuk kevés. 986-ban született Vörös Erik, a híres viking. A norvégok úgy tartják, hogy az ő fia volt az első európai, aki partra szállt Észak-Amerikában, tehát lényegében ők, a vikingek fedezték fel Amerikát, 500 évvel megelőzve Kolumbuszt. Bár nevethetnénk, hogy mosolyoghatnánk ezen a történeten, mondván, hogy nem, hát Kolumbusz fedezte fel Amerikát, és hát milyen fura, hogy a norvégok meg úgy tanulják, hogy ők, de egyáltalán nem biztos, hogy ez tévedés, mert nagyon sok kutatás azt igazolja, hogy valószínűleg a vikingek tényleg képesek voltak átszelni az óceánt. A norvégok egyébként is mindig sokat hajóztak, még a középkori Európában is messze elkalandoztak a hazájuktól. A kereszténység meglehetősen későn hódított a területen. Hosszú ideig Norvégiát és Svédországot personál unióban kormányozta ugyanaz az uralkodói család, és később még Dánia is az unió része lett, úgyhogy lényegében ez a norvég-svéd házasság ez nagyon hosszú ideig élt. Az 1800-as évekig állattartáson, földművelésen, meg főként halászaton alapult a gazdaság, tehát hatalmas halászhajók voltak, és a bálnától a kisebb halakig mindent kifogtak, és aztán létrejöttek az első textilgyárak és ipari üzemek, meg lefektették az első vasútvonalat. 1814-ben szakadt lényegében szét ez a skandináv közösség, és kivált Dánia, maradt a Norvég-Svéd Unió, aztán 1905-ben volt egy népszavazás, és akkor megalakult az önálló Norvégia, elváltak Svédországtól. Úgyhogy 1905 óta Norvégia, Svédország és Dánia önálló. A második világháborúban megpróbáltak semlegesek maradni, de hát nem sikerült, mert hogy a legészakibb téren is használható kikötő, Narvik, annyira fontos volt a németeknek, hogy elfoglalták a területet. Aztán az 1960-as évek felduzzasztották a norvégok pénztárcáját, megtalálták az olajmezőket az északi tengeren, és hát egy csapásra megszűntek a szociális problémák. Norvégiában hideg van, ilyenkor novemberben, de hát az is kétségtelen, hogy szinte minden évszakban gyönyörűek a fjordok és a völgyek. Van olyan gyönyörű fjord, a Geiranger fjord, hogy számtalan túra lehetőséget kínálnak a turistáknak, és van egy ilyen 1000 méterrel a tengerszint felett húzódó útszakasz, meseszép. Felfedezhetünk régi ezüstbányát is, tehát tényleg itt aztán lehet bőven túrázgatni, és sok csodát lehet látni. A partvidéki rész, Helgeland partvidéke, tényleg annyira érdekes, hogy bérautóval felfedezhetjük. Elképesztő fjordok vannak itt, tengeri madarak, furcsa sziklaképződmények, hatalmas hegycsúcsok váltják egymást. Nem véletlen, hogy nagyon sok mese kötődik ehhez a területhez. Na most ehhez képest ugye Oszlóban már vannak modern épületek is, színház, meg profi tömegközlekedés. Minden pontosan indul, az autóbuszokon bőven van hely, és a járatok nem késnek. Télen gyönyörűen kivilágítják a várost, ami hát kell is, mert hogy azért azt érdemes tudni, hogy amikor nyáron voltam Oszlóban, akkor este 10 óra 30 perckor még nappali világosságban sétálgattunk a Karl Johans Gatén, a híres utcán. Aztán, amikor télen voltam Oszlóban, ott meg hát délelőtt 11 magasságában még úgy nagyjából pirkadni kezdett, mert hogy körülbelül 11-kor feljön a nap, és aztán délután 2-kor már le is megy, túl sok időnk nincsen, hogy világosba eltöltsük. Úgyhogy érdekes ez az egész. Itt télen kibírni mondjuk ezen a területen, hát az tényleg gratulálok annak, aki mondjuk egy déli területen felnevelkedett, mondjuk Szicíliában, és aztán Norvégiában telel. Ugyanakkor nyáron éjjel 11-kor könyvet olvashatunk a szabadban. Norvégiát 4,5 millióan lakják, tehát nincsenek túl sokan a norvégok, Viszont érdekes az, hogy nagyon hosszú ideig élnek. A nők jóval 80 év fölötti időtartamot is megélnek átlagosan, ami hát nyilván a nyugodt életnek, a gazdagságnak, a hidegnek is köszönhető, mert hogy idegeskedni nem kell túl sokat. Igen magasak a fizetések, kicsi a munkanélküliség, alacsony a bűnözés és nagyobb természeti katasztrófák sincsenek. A kormány nagyon sok mindent tesz azért, hogy az állampolgárai a hagyományokat is megőrizhessék, és noha a nemzetgazdasági szempontból lényegében mindent megoldanak az olajbevételek, mégis Norvégia nem csatlakozott a bálnavadászatot tiltó egyezményhez, mégpedig azért, hogy az ebből élő falvak lakói továbbra is gyakorolhassák az ősi mesterségüket. Amikor Oszlóba érkeztem első alkalommal, akkor emlékszem, alig lézentek a gyönyörű tiszta repülőtéren, és hát nem csodálkoztam, mert hogy lényegében kisvárosról van szó. A 4,5 millió norvégból 500 000 laknak itt. Ehhez képest a kezembe nyomtak egy leírást a helyi tömegközlekedésről, és láttam, hogy 6 metróvonalat építettek, hát nem rossz. A reptérről gyorsvasút visz a központba, az ezüst színű csodamasina az ázsiai és a francia villámvonatokra emlékezteti a látogatókat. Kényelmes ülések vannak, tévé, podgyásztartó és hát persze minden automata. A pályaudvarnál, emlékszem, amikor utoljára ott jártam, akkor építkezés volt, és egy tigris szobrát minden oldalról markológépek vették körül, és kotoráztak az árokban, de ez nem azért volt érdekes, hanem azért, mert láttam egy ilyen hatalmas ütvefúrógépet, amit hát nálunk úgy szoktak működtetni, hogy megfogja a munkás, és akkor szegény munkást ugye rázza úgy, hogy csoda, hogy utána meg tud inni egy korty vizet is, mondjuk nem kell hozzá turmixelék, hogyha a tejet belötyköli a szájába. Na mindegy, szóval az biztos, hogy nagyon kemény az, hogy mondjuk Magyarországon például a betont feltörjük, itt meg úgy működött a dolog, hogy egyik is robotgép, betont feltörő robotgép törögette ügyesen a gépet, és akkor egy emberke pedig távkapcsolóval egy kényelmes kis székről irányítgatta. És akkor ez nekem így tetszett. A Kár Johans Gate az a legfontosabb utca, és hát így ejtik, hogy Gate a norvég németesebb az angolnál. Hát ugye lényegében indoeurópai nyelvekről beszélünk, még az orosz is ide tartozik, de hát a német meg az angol az sokban rokon, meg hát a francia is persze, de mindegy, most ebben nem menjünk bele. Egy a lényeg, hogy a norvégok ilyen keményen ejtik a különböző szavakat, úgyhogy azért nem annyira dallamos egy nyelv, mint hogyha például franciát vagy olaszt hallgatnánk, de elég érdekes, ahogy így németesen ejtik ezeket a szavakat, és azt is keményen, még talán a németeknél is keményebben. Szóval ezen a Karl Johans Gatén, hogyha megfordulunk, akkor jobbra-balra láthatjuk, hogy drága üzletek vannak. Ez a sétáló utca köti össze a pályaudvart a kastéllyal. Közben balkész felé a parlamentet látjuk, utána a Nemzeti Színházat, jobbra pedig az Oszlói Egyetem neoklasszicista épületét. Hát 40 perc nagyjából, és láttuk Norvégia szívét. Persze akkor ennyi idő, hogyha nem megyünk be a remek kávézók egyikébe, vagy nem vásárolunk semmit. A termékek jó minőségűek, érthető módon főleg a kabátok, a sálak és a sapkák. Viszont a magyar pénztárcához képest minden drága. Láttam ilyen 100-150 ezer forintnyi összegért gumicsizmát, sarki nyúl kidolgozott prémecskéjét, az már olyan 70-80 ezerért a nyakra tekerhető. A palotához pont az őrségváltáskor értünk, a fiatal katonák egyike még ránk is mosolygott, úgyhogy ez a világ azért nem olyan szigorú, mint az angol palota őröké. Hozzáteszem, amikor egyszer itt voltam, akkor ezen a nagy lazaságon felbátorodott néhány francia turista, és beálltak az ideiglenesen üresen maradt őrbódéba, amikor ugye elkezdtek járkálni az őrök. Hát ezzel aztán átlépték a tűrés határt, úgyhogy odaszaladt az egyik norvég katona, és elkergette őket. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd Norvégiával a mai világszámot itt az Inforádióban. Maradjanak továbbra is velem!